Kedves nézőink, hallgatóink, képzeljék el, hogy sétálnak, találkoznak egy ajtóval, az ajtó fölött a felirat, életjáradék befektetésből. Belépnének ezen az ajtón? Kíváncsiak lennének arra, hogy meg lehet-e élni a befektetésekből rendszeres bevétel jelleggel? Hát most kötelezettségmentesen mi ebben az adásban belépünk az ajtón. Tartsanak velünk, kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast Tátrai Csaba, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house, és az életjáradék, rendszeres bevétel, passzív bevétel témakörét fogjuk körbejárni, föl is ütjük a témát azzal a kérdéssel, hogy létezik-e egyáltalán szerintetek passzív bevétel.
Szerintem létezik, csak szerintem a félreértés sok esetben abból adódik, hogy a passzív bevételre egyesek azt hiszik, hogy passzív alkalmi bevételt, meg a passzív rendszeres bevételt, mint hogyha is sokszor így összemosnák, mert a passzív alkalmi bevétel lehet az, hogyha valaki egy MLM cégnél dolgozik, és akkor ameddig van egy-két jó negyed éve, amikor nem sokat kellett dolgozni azért, hogy legyen belőle bevétele, de a legtöbben, amiről álmodnak, az egy passzív rendszeres bevétel, ma csinálok egy valamit, és azért az életem hátralévő részében folyamatosan fogok pénzt kapni. Hát ez is létezik, csak hát ezt nem MLM-ekkel lehet elérni, hanem befektetésekkel. Minél nagyobb összegről van szó, annál stabilabban.
És az ingatlan passzív bevétel, mert néha szokott lenni ez a...
Nagyon sokan erre használják, hogy a Magyarországon uralkodik egy ilyen ingatlan fétis, ezt már többször kielemeztük, többször beszéltünk róla, és még fogunk is, mert szerintem most van egy olyan fordulópont, amikor egy ilyen recessziós környezetben vagyunk, hogy átgondolják a nagy befektetők, mert itt, amikor több ingatlan van a portfólióba, és legalább mondjuk arányait tekintve ennek a 10-20% a értékpapír, hogy akkor merre tovább, és érdemes egyébként kiadni, mert a recesszióban ugye az albérlők is gyorsan tudnak cserélődni, stb. Ha megnézzük például, hogy ez két évvel ezelőtti adat egy elemzésből szedjük ki, hogy az elmúlt mondjuk 22 évben 7%-ot emelkedtek a budapesti ingatlanok átlagosan, és hogyha egy 40 négyzetméteres ingatlan 40 millióért megveszek, erre könnyű számolni, és 140 ezer forintért kiadom, és abból nekem van passzív bevételem, akkor ez 4,2%-ot jelent. Hogyha ezt összeadom, ez 11,2% bruttó.
Csak kérdés, hogy mennyire passzív az a bevétel, amivel egyébként annyi munka van, mint az ingatlannal. Úgyhogy akkor ebben az adásban pont ennek okán az ingatlant kihagyjuk, de vagy bele fogjuk venni az életjáradék típusokba?
Nem, teljesen nem. Ez kiegészítésnek, mert ugye ez egy nagyon fontos momentum, tehát egy ingatlan megvásárlásra sok pénz kell.
Igen.
Pláne egy ingatlan portfólió felállításához, de egy osztalék portfóliónál is abszolút ez a helyzet, mert ugye ez a milyen eszközökből lehet ugye rendszeres bevételt,
hogyha értékpapírokból
ugye rendszeres bevételt kapni, akkor kötvény, kötvény alap, részvény, részvény alap, rejtek, illetve ETF-ek, illetve Attila még ezt hozzátette, vagy kiegészítette a realizálással.
Hogy milyen formában ugye lehet osztalék, lehet kamat, meg lehet az, hogy nyesegetjük a befektetésünknek, vagy a nyereségét zsebre rakjuk, vagy pedig a tőkéből is csipegetünk, és akkor szépen csökkentjük a bent lévő összeget. Igazából ezek az utak, amik rendelkezésre állnak, vagy a bevételeket vesszük ki, vagy pedig a tőkéből, így vagy úgy. De leveszünk. Egy ingatlan nem mondjuk kevésbé megy, mert ugye ha van egy ingatlanunk, ott nem lehet csak a szobát, vagy egy téglát, vagy egy részét így eladogatni, az értékpapírok lesznek erre csak alkalmasak.
Mikor adjuk el a Facebookot, vagy az Nvidia-t, ugye? Ez itt a kérdés, válaszatok.
Hát igen, de ott legalább van ez a kérdés, nem úgy, mint hogy az RK-t most eladom, mert akkor tudok belőle nyaralni, mert az úgy ott nem játszik.
Az ingatlan szerintem egyébként is ott az a dilemma, hogy az álomba illő passzivitás, az nem lehet szerintem vele elérni. Akinek volt már ingatlanja, kiadta, azt tudja, hogy vannak benne nyugodt időszakok, amikor kedves bérlő van, nem kell vele foglalkozni, de azért az, hogy nagyon hosszú időn keresztül semmit ne kelljen vele csinálni, azt szerintem inkább álom.
Igen, a legtöbb ingatlan befektető, aki egyébként nálunk értékpapírszámlát is nyitott, és találkoztam velük, náluk mindig van egy ilyen mély barázdáltság a tekintetükben, amikor az ingatlannal való munkát emlegetjük, vagy említik, hogy azért több volt vele, mint amire számítottak. Mennyire lehet megbízni egyébként ezekben a rendszeres bevételekben kamat, osztalék témaköre?
Ugye a kamatnál ott a annyira megbízható, mint amennyire a kibocsátója egy adott kötvénynek, állampapírnak, hogyha egy megbízható országnak vesztük meg az állampapírját, akkor bízhatunk abban, hogy ezt hosszú évtizedeken keresztül fizetni fogja. De ez talán az egyik legkönnyebben megérthető, meg legkönnyebben elfogadható. A osztalékoldat nézzük, ott pedig azt látjuk, hogy egyrésztről, amikor befektetőkkel beszélgetünk, hogy sokkal bizonytalanabban fogadják el azt, hogy egy cég ha most osztalékot fizet, akkor azt vajon meg fogja tennie 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva. Ha ugye az S&P 500-nak az amerikai részvénypiacnak nézzük ugye az általában az osztalékfizetését, akkor azt lehet látni, hogy alig van benne olyan időszak, amikor az osztalék kifizetése összegszerűen így csökkenne. Van, hogy arányaiba csökkent, de az azért történik, mert jellemzően fölértékelődik a részvénypiac, és akkor ahhoz képest a kifizetett osztaléknak a mérete az már egy kisebb részt tesz ki. De inkább az a tendencia, hogy évről évre a vállalatok azok egyre több osztalékot fizetnek. Ez nem azt jelenti, hogy minden cég minden évben, de hogyha az egészet nézzük, főleg ezeknek egy kitüntetett csoportját, az osztalékarisztokratákat, akkor ott azt lehet látni, hogy a nagy egész az szépen fokozatosan, de növeli az osztalékát. Belegondolsz, ez valahol teljesen érthető, és hiszen ahogyan a cégek, nagyon egyszerű példa a Coca-Cola, többet ad el, drágábban tudja eladni, ugye ő is az inflációval együtt megnöveli majd az árakat, látjuk a boltokba, akkor nekik több lesz a bevétele, akkor legalább ennyivel majd idővel igazítani fogja az osztalékokat.
Ez az osztalékfizetés, vannak ebben kategóriák is, tehát hogy vannak cégek, akik fizetnek osztalékot, vannak akik nem, vannak akik nagyon sokat fizetnek, tudsz ebbe segíteni?
Igen, ez nem törvényszerű, hogy egy cég fizessen osztalékot, ugye ebből is kicsúcsosodnak az osztalék arisztokraták, és lehet innen érdemes kezdeni. Ugye amerikai piacon van 63 ilyen vállalat, Európában is jó pár 10 ilyen cég van, akik legalább 20-25-30 éve fizetnek, és mindezt növekvő formában teszik, tehát ezzel próbálnak egy olyan befektetői kört magukhoz vonzani, hogy egy rendszeres passzív, növekvő passzív bevételre tesznek szert. És akkor nagyon sok cég fizet valamelyest, tehát ilyen például megnézzük egy Mastercardot, vagy egy Apple-t, valami minimális osztalékot fizet, de elsősorban ezeket a cégeket nem azért veszi a befektető, mert egyébként magas passzív bevételre számíthat. És akkor nagyon sok inkább azt mondják, hogy visszaforgatnak minden nyereséget, nem osztják ki a befektetőnek, és inkább egy úgy, kvázi növekedésbe fogják investálni. Ezek általában a növekedési papírok. És ezeket lehet például, amiről volt szó, lenyesegetni, amikor elért mondjuk egy bizonyos százalékos hozamot. Érdekes egyébként, hogy a REIT-ekről viszonylag kevesen beszélnek. Sőt, tovább megyek, Magyarországon a kutatásaink azok nem értek sikerrel, és a mi általunk elérhető osztalék portfólión kívül senki más nem foglalkozik így a vagyonkezelők vagy bankoknál ugye osztalék portfólióval, vagyonkezeléssel, tehát amiből olyan ügyfeleket próbálnak megszólítani, amiből rendszeres bevételre tehetnek szert. És a REIT esetén ugye egy nagyon fontos szempont, ezt nagyjából a hallgatóság egy része ismerheti, ugye ezek azok a vállalatok, amelyek ingatlanokat forgalmaznak, vásárolnak, eladnak, és az abból származó profitból egy jelentős tételt, akár ilyen 4-6-8%-ot is éves szinten visszaosztanak a befektetőknek. Érdekes egyébként csak egy zárójeles, hogy Amerikában a kongresszus 1960-ban szavazta meg ezt a törvényt, hogy nagy cégekből származó profitot kisbefektetők is ilyen rejteken keresztül tudjanak vásárolni, és ha belegondolunk, 4 évvel azelőtt nálunk ugye forradalom volt, és lőttek Budapesten, tehát amikor mindig kérdezik a befektetők, hogy de hát miért vannak annyival előttünk, hát azért, mert jóval megelőzték ezek a törvények a magyar szabályozást, ugye akkor még Kádár volt a rendszergazdala. Zárója bezárva. Tehát, hogy kialakult egy olyan kultúra, és hogyha még egy picit messzebb megyek, itt 120-150 éve vannak olyan nagy befektetők, akik egy egész életmunkáját berakják részvényekbe, és abból származó passzív bevételből élnek. Tehát azt látjuk egyébként, akik minket felkeresnek, mi nálunk is egyébként olyan ügyfelek vannak, akik 50-60 környékén vannak, és mondjuk az ingatlan portfólióból kezdenek kiszállni, ugye, amiről volt szó. Ez fontos látni, hogy azért, ha ilyen portfóliót állítunk össze, akkor érdemes mondjuk kötvényeket is belerakni, REIT-eket, ETF-et és részvényt, tehát hogy egy szélesen diversifikált portfóliót kapjunk a végén, és akkor nyilván a kezelőt kell kiválasztani meg a szolgáltatót.
Oké, akkor összefoglalom, tehát akkor van a kötvénytípusú befektetés, abból kamatot lehet realizálni, van a részvénytípusú befektetés, abból osztalékot tudunk rendszeresen, és akkor van ez a tőkéből is ki tudunk marni időször, időként, és így is tudjuk finanszírozni az életünket. Na de, mennyi osztalékot, mennyi növekményt kell termeljen egy tőke, hogy az megélhetés biztosítson valakinek.
Van ez a 4%-os szabály, ami főleg így az anyagi függetlenséget célú kitűzőknek egy csoportjának egy ilyen hüvelykúj szabálya, ami azt mondja ki, hogy a befektetett tőkének a 4%-ával illik számolni hosszú távon, mert hogyha azt a részét így kivesszük, akkor amellett meg fog maradni a tőkénk, és fogjuk tudni tartani ezt a rendszeres kifizetést úgy, hogy ez még az inflációt is követi hosszú évek mellett. Most ugye ezt a számot, ezt a 4%-os szabályt azért sok kritika érte, és most inkább azt mondanám, hogy a 4%-os szabályt érdemes úgy kezelni, hogy ez egy ilyen vízválasztó, hogyha ennél kisebb összeggel, kisebb százalékkal is beérjük, akkor az minél kisebben, annál nagyobb magabiztossággal fogjuk tudni megkapni azt a számunkra vágyott összeget, hogyha ezt levisszük 2-3%-ra, akkor elég valószínű, hogy ezzel tényleg semmi dolgunk nem lesz. Hogyha viszont ambiciózusabbak az elvárásaink, mert mondjuk azt mondjuk, hogy tisztán részvényportfólióban gondolkodunk, és szeretnénk lenyesegetni a hozamokat, akkor van, aki azt mondja, hogy visszanézi, hogy Amerikában S&P 512% átlag hozam, na akkor én is 12%-ot szeretnék évente. Hát neki úgy fog kinézni, hogy lesznek olyan évek, amikor nagyon örülni fog, és akkor ezt simán kiveszi, és lesznek olyan évek, amikor nagyon szomorú, például mondjuk 2022-ben, mert ott amellett, hogy az a részvénypiac is visszaesett 20%-ot, meg még ő is kivett 12-t, hát ott ugye ott harmadával lecsökkent a portfóliónak az értéke. Minél 4% fölé minél jobban akarunk menni, annál nagyobb kompromisszumokra vagyunk kénytelenek mozdulni. Ez nem feltétlenül baj, csak ezt érdemes szem előtt tartani, hogy akár ilyen áldozatokat is kellett hozni az elérhető célokért.
Igen, és hogyha a kettő között egy különbséget akarunk tenni, aki 4% alatt vesz ki a befektetéséből, az jó eséllyel örökséget is tud hagyni a hozzátartozóinak, hiszen meg fog maradni a tőke akár még vásárló erejénél is. Viszont aki a fölött tervez kivenni, az vagy vállaljon ehhez mérten kockázatot, vagy fogadja el, hogy szépen el fog fogyni a tőkéje, ami nem feltétlen baj, gondoljunk vissza a Haj meg nullával című könyvre, ahol alaposan leírja a Perkins, hogy miért fölösleges rengeteg vagyonnal elhagyni az élők sorát, mert úgy sem tudod
felhasználni. Könnyen átérhető ez is, persze, úgyhogy az a könyvvel hát olvasásával. Akkor... És ugye beszélgettünk pont a podcast előtt az 5%-ról, hogy egyáltalán a hallgató ezt a 3-4-5-6-8-10%-ot el tudja picit helyezni, ez az 5%, ez egy hüvelykúj szabálynak, ez tök jó. Tehát ez jól mutatja azt, hogyha mondjuk 10.000 euróval indulok, hogyha 400-as euróval számolok, hogyha egyébként a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogyha pár hónap múlva nézik meg az adást, lehet, hogy már ez egy realitás, hogy 400-on van az euró-forint kurzus újra. Tehát, hogyha mondjuk 10.000 euróval számolunk, akkor 5%-ot nézünk, 400-as euró, az 200.000 forintot jelent egy évben. Na most erre azt fogja mondani a hallgató, hogy hát ez nem annyira combos. Ez teljesen evidens szerintem, mert ebből sokáig nem lehet ellenni passzív bevételként.
Hát majdnem két BKK bérlet.
200 ezer forint?
Hát egy évre, úgy értem.
Ja, egy évre, azért. Egy évre. Azt nem tudtam, nem vagyok képbe, hogy mennyi a BKK bérlet, de...
Családi bérlet.
Két főnek egy évre megvan a közlekedés Budapesten.
De viszont, hogyha 100 ezer euróra számolunk, akkor értelemszerűen ugye hozzáadunk még egy nullát. Ebben az esetben ugye már 2 millió forint. Uh-huh. Az összeg 2 millióra már azt mondják, szerintem nagyon sokan, hogy igen, ez mondjuk passzív bevételnek, ez nem egy rossz sztori, úgyhogy viszonylag keveset kell vele foglalkozni. Nyilván ez bruttó. Tehát ez fontos, hogy ebből ugye még adózni kell és illik.
Igen, egyébként ezt összehasonlítva akár egy ingatlannal, ami azért munkával jár, tehát foglalkozós, nagyságrendileg ugyanaz, csak egy részvény vagy egy kötvény esetében nem szokta a vihar levinni a tetőcserepet, meg nem romlik el a zár, meg nem kell bele bérlőt találni. Ez talán a kettő között így.
Valószínűleg igen, a leginkább a különbség az, hogy egy értékpapír portfólióval ideális esetben sokkal kevésbé kell foglalkozni, szerintem ez a legnagyobb előnye neki. Mi is azt látjuk, hogy hozzánk elsősorban akik jönnek, főleg olyanok, akik ingatlanból jönnek, vagy úgy eleve lenne lehetőségük ingatlant, meg értékpapírt is vásárolni, azért döntenek az értékpapír mellett, mert hogy inkább ez egy gondozásmentes befektetés, főleg, hogyha megbíz egy tanácsadót, akkor igazából egy pár alkalommal konzultál vele, elsősorban a tanácsadó keresi, ugye ő inkább feldolgozza az információkat, hogy mi történik, meg minden hónapra csippan neki az SMS-t a rendszeres kiutalásról. Ugye itt a jobb bankoknál ezt be lehet állítani, hogy akkor a bevételeket azonnal kiutalásra kerüljenek a számlára, és igazából mint egy fizetés vagy egy nyugdíj úgy érkezik. De ez ugye ideális esetben tényleg úgy át tudnak telni évek, hogy igazából nagyon dönteni nem kellett a befektetéssel kapcsolatban.
Igen, és hogyha a hallgatók, nézők szeretnének még konkrétabb számolást végezni, akkor én azt szoktam csinálni, hogyha valaki tudja, hogy mennyi pénzre van szüksége egy hónapban, mondjuk leírja azt, hogy mondjuk neki 1 millió forintra van szüksége, most csak mondtam valamit, és azt megszorozza 240-nel, akkor pont azt a tőke részt kapja meg, amit 5%-os hozamra, kamatra befektetve havonta 1 millió forintot fog kapni. Hogyha ugyanezt mondjuk valaki 4%-kal akarja megszámolni, vagy kiszámolni, akkor ne 240-nel, hanem 300-al szorozza meg a havi bevétel szükségletét, és akkor így bruttó persze, de mondjuk ha TBS-en okosan tudja egymás után lejáró TBS-ekkel operálni, akkor még adómentesen is tud hozzáférni ehhez.
Innentől már kicsit komplexebbé válik, és ez az a pont, ahol tényleg tervezésre van szükség, főleg, hogyha nem feltétlenül csak az összeg miatt, hanem azért is, mert hogyha valaki ebből szeretne megélni, ez egy egzisztenciális kérdés. Ez arról szól, hogy hogyan tervezem a létbiztonságomat, az anyagi biztonságomat, előteremteni a hátralévő életemben. Hát itt azért ez egy nagyon elemi kérdés, amit nem lehet egyszerűen csak lesöpörni azzal, hogy akkor legyen az egyik vagy a másik. Muszáj tervezni, muszáj fölmérni azt, hogy A, B, C forgatókönyveknél legjobb, legrosszabb esetben mi történhet. Minden esetben muszáj tervezni, és ha már elkezdünk tervezni, akkor ott végig lehet gondolni azt, hogy és akkor jönnek itt ezek a nyalánkságok, hogy akkor ne az egész tőkét használjuk arra, hogy rendszeres bevétel legyen, hanem mondjuk azt, hogy az egyik része az legyen kamatadómentesen egy növekvő, a másik része az legyen egy olyan, amiből rendszeres bevétel érkezik, ott lehet, hogy akár belefér az, hogy csipegetünk a tőkéből is, különböző időtávokra belőjük. Nagyon fontos, hogy attól még, hogy valaki hosszú távon meg rendszeres bevételt szeretne, attól még ugyanúgy szükségünk van valamennyi biztonsági tartalékra. Igazából ezeket muszáj így végig gondolni, levinni egy forgatókönyvbe, és akkor hát itt döntéseket hozni, hogy akkor kinek melyik a fontos, mennyi pénzből gazdálkodunk. De onnantól, hogy ezt elkezdjük papírra vetni, onnantól, hogy elkezdjük felsorakoztatni a lehetőségeket, úgy szerintem legtöbb ember számára azért összeáll, és végig tudja gondolni azt, hogy az ő életében hogyan lehet ezt megoldásként használni.
Hány év múlva akarja elkezdeni a rendszeres kifizetést? Mert hogyha azt mondja, hogy 5 év múlva, akkor ez bőven egy TBS-es futamidő utánra esik, és akkor még egy kicsit így megkavarva az állóvizet, hogyha szétszedjük, és itt most például fogok mutatni egy ábrát, az egyik ilyen a Seeking Alpha-n egy dividend professzor nevezhető annak, hogy hogyan osztotta meg ő a portfólióját, van benne állampapír, 1-2%, itt nyilván amerikai állampapírról van szó, a részvények aránya 30%, az ETF-ek az ilyen 22, a rejtek 19, a vagyonkezelés ilyen 17, és akkor vannak még egyéb eszközök, és akkor nyilván ezzel mindenki úgy szórakozik, hogy mennyi az osztalék kamat az egyikből a másikból, melyikből fog egyébként majd profitálni, és mikor fog kiszállni, vagy éppen vannak lejáró kötvények, és átülni a másikba. Mert érdekes, hogy sokan fölkaphatják a fejüket arra, és ha már a rejtekről is beszéltünk, az ETF-eknél is bizony vannak olyanok, hogy nagyon alacsony költségszerkezettel futnak az ETF-ek, de egyébként 5 vagy akár 6% feletti kifizetés, osztalék kifizetést végeznek. Van nekünk is olyan, és több ügyfelünk vette a portfólióba, hogy feltörekvő piaci részvények, olyan az Invesco gondozásában, ez a high dividend és low volatility ETF, ami 6,11%-ot fizet most például. De van európai piacra is, hogy az Eurostock 600-at követi, az is több mint 5,5%-ot fizet. És alacsony a fenntartási. Na most az ETF-eket ugye azt ismerjük Magyarországon, hogy nagyon kevés helyen lehet megvásárolni, mert a magyarországi alapkezelés főleg arról szól, hogy aktív alapokat adnak, és a menedzsment díjból fedezik ugye a költségeiket.
Kockázatokról is beszéljünk.
Mindenféleképpen ugye fontos a széles diverzifikálás, tehát az, hogy ahol többféle eszközosztály, többféle részvényt rakjunk bele a portfólióba, tehát itt több tíz eszközről van szó, akkor fontos az adókörnyezetnek a kiválasztása, illetve az ismerete. Tehát ugye most 24-től már kettős adóztatás van, tehát az amerikai cégeknél automatikusan ugrik 30%, tehát annyival kevesebb osztalékot kapunk meg, plusz még Magyarországon is kell fizetni, és azért rengeteg olyan más országban működő nagy osztalékarisztokrata vállalat van, a Bank of Nova Scotiától kezdve esetleg a Rio Tinton át rengeteg európai cég fizet hosszú évtizedek óta magas osztalékot, tehát hogy van bőven miből választani. Akkor még egyébként ugye az, hogy azt is mérlegelni kell, hogyha az összes pénzünket osztalék erős vállalatokba rakjuk, vagy éppen magas kamatfizetőbe, akkor lehet, hogy olyan ralliról lemaradunk, olyan felívelésről, mint amit most a tech szektor mutat az elmúlt években, és akkor lehet, hogy a végeredmény az kevesebb lesz, mert az osztalékfizető papírok most inkább visszaesésben vannak a technológiai cégekhez képest. Illetve hát nyugodtan a cég dönthet úgy, hogy holnaptól nem fizet osztalékot, és az is egy kockázat. Tehát természetesen ezekkel minden esetben ugye tájékozódni kell, és úgy választani ki különböző szegmenseket, és úgy darabolni fel a portfóliónak a kockázatvállalását.
Akkor csak soroljuk fel, légy így tőmondatokban, hogy nálunk akkor mik vannak, hogyha eljön valaki hozzánk, és ilyen tervei vannak? Azt...
Például vannak osztalékfizető ETF-ek, akkor vannak REIT-ek, illetve természetesen részvények, valamint a másodpiaci kötvényekről nagyon sokat beszéltünk már. Vannak akár magyar állampapír, tehát nem kell messzire menni, eurós magyar állampapír.
Magasabb akár hosszú évre tényleg, főleg egy ilyen hosszú céloknál be lehet az 20 évre rögzíteni előre. Szerintem az is egy nagyon komfortos, hogyha én mondjuk tervezek 20-30 évre, akkor mi van akkor, hogyha mondjuk vásárolok egy 20-30 évre előre?
Tedd meg, légy szíves, tehát jó lenne, addig meg ismerjük egymást.
Legyen így.
És amit nálunk van még, szintén az egy költség- és kötelezettségmentes tervezés, amit a konzultációnak az alapja, szerintem ez is nagyon fontos, úgyhogy mi ezt nagyon sokszor csináltunk már ilyet, van erre egy csomó előkészített táblázatunk, modellünk, tervezésünk, úgyhogy ha valaki eljön hozzánk, akkor állunk rendelkezésére, hogy felvázoljuk az ezzel kapcsolatos lehetőségeket.
Tehát, ha jól értem, életjáradék befektetésből az létezik, rendszeres bevételre lehet szerteni úgy, hogy ténylegesen passzív jelleget ölt majd ez a jövedelem, és nem akármi van, mert hogy na, rajtunk keresztül lehetőség van, részvény, kötvény, ETF-en keresztül is ilyen típusú bevételre szert tenni, és hogyha valakinek ilyen szükséglete van, akkor mindenképpen jöjjön el hozzánk tervezni, költség- és kötelezettségmentesen, hogy meglegyen egyáltalán a fejében az az útvonal, ami mentén eljuthat oda, hogy végül már exitálhat a munkaerőpiacról, tud tollasozni a rokonaival, a normafán, meg csomó olyan dolgot csinálni, aminek értelme van, és végre nem a pénzzel foglalkozni. Köszönjük szépen a figyelmet, feliratkozni ér, kommentálni szintén. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.